Amikor 5 éves voltam, sokat töprengtem a matchboxaimon. Megfigyeltem, hogy azok, amik sose romlanak el, bírják a véletlen rálépéseket és szebben vannak kidolgozva, egy megdöntött nyúlánk és kövér kis feliratot viselnek a hasukon. Azok gurultak legmesszebb, és voltak, amik egyáltalán nem szépen voltak kidolgozva, és kanyarodva is gurultak eleve, és a kerekük a sorján döcögött, és idegesítően bénák voltak. A keresztmama hozta őket, és dühös voltam magamban, idegesítően bénának tartottam a keresztmamát. Persze meg tudtam neki bocsátani. Ha lehetett volna, elmagyaráztam volna neki, mert nem értette az életet. És épp ezért értékeltem, hogy a nagypapa, aki egyébként is mindig sima tapintású ruhákban volt, és néha olyan szép nevű helyeken járt, mint Róma, hogy ő mindig figyelt erre a megdöntött nyúlánk kis feliratra a matchboxok hasán. Gyerekkori élményeit, a márkákkal való első találkozásait is megírja Szalai Miklós a Megtervezett érzés, avagy Élet a márkákon innen és túl című könyvében. A kötet leás a vizuális érzékelés alapjaig, körbejárja az identitás fogalmát, bepillant a márkák működési mechanizmusába, és rendszerezési sémát ad a tervezők, kreatív szakemberek kezébe.
Úgy indult a dolog, hogy elkezdtem a saját szakmámban egy kicsit kiégni. Azt gondolom, hogy mindenki ismeri, aki valamit profi módon gyakorol, hogy milyen érzés az, amikor egyre alapvetőbb kérdéseket tesz föl valaki magának, hogy miért is csinálja ezt. És ezek a kérdések minél inkább olyanok, hogy az embert így teljesen próbára teszik, hanem naívabbak, és én úgy érzem, hogy a szakmai kérdésekre szakmai választ adni az nem olyan nehéz egy idő után, viszont olyan kérdésre adni választ, ami naív, az nehéz. Tehát, mint amikor egy gyerek kérdez valamit, hogy ennek vagy annak mi az értelme. Például ilyen egyszerű, hogy mit is csinálok én tulajdonképpen, mire jó ez, és kinek csinálom, és azok mit érzékelnek ebből, hogyan használják ezt föl. Nem lehetne ezt másképp csinálni? Vagy csak arról lenne szó, mondjuk egy olyan kérdés, hogy ez is ez a boros címke, vagy embléma, ez szép vagy csúnya, és még milyen egyéb verziók lehetségesek. Ezekre a kérdésekre azért lehet szakmailag úgy válaszolni, hogy azokat mondjuk dizájnerek, azok nagy részt ezt tudni fogják. Viszont egy ilyen általános kérdés az ilyen filozófiai műveltséget, vagy pszichológiát, vagy bármi mást is igényel.
Teljesen laikus olvasóként éppen ez az izgalmas a könyvében, hogy kiderül, hogy micsoda világ van egy-egy ábra, vagy általunk ismert, vagy kevésbé ismert logó, vagy jel, vagy jelrendszer mögött.
Mondjuk, amikor valaki író, mindenkinek van egy saját valósága, vagy egy valóságértelmezése, ugye és az író az a saját élményanyagából válogatja ki a saját valóságát. Most, ha ezt nézzük, akkor ugye én például azt vizsgáltam meg, hogy milyen élményanyagaim lehettek nekem, amik érdekesek vagy inspiratívak lehettek abba az irányba, hogy én designer vagy tervező grafikus legyek. És akkor gondolkoztam el azon, hogy hát végülis a márkák élete az hosszabb, mint az ember élet nagyon sokszor. Mondjuk van egy csomó olyan cég, ami már 100 éves. És akkor ugye egy olyanról van szó, hogy a márkák lesznek olyan eszmék, amikhez mi igazodunk, és nem fordítva. A márkák maguk eszmévé válnak, és ez egy ilyen kínos érzés, tehát, hogy az én gyerekkori autózásomat mondjuk egy Volkswagen bogárhátú az meghatározta, egy mai gyereknek mondjuk a én lányomnak az autózás érvényét azt egy Volvo határozza meg, és akkor ez egy ilyen érdekes dolog, hogy ez egy márka. És ennek a konkrét autónak van egy konkrét érzésvilága.
Nézzünk mondjuk egy másik márkát, illetve egy ital címkéjét. Ugye a Cinzano kapcsán, amit ír, az egészen meghökkentő.
Gyerekszemmel írom le, hogy akkor ugye én nyilván nem célcsoport vagyok gyerekként, amikor látok egy vermutos címkét, viszont Magyarországon nem nagyon voltak láthatók szép boros vagy vermutos címkék. Tehát mondjuk az Éva vermut címkével elég nehéz összehasonlítani a Cinzanót, vagy egy bolgár konyakkal, vagy nem tudom, egy lengyel vodkával. Nekem meg ezek voltak a vizuális élelmiszereim, hogy ilyen hülyén mondjam. Olyasmiről van szó, hogy van egy étosz, amit hirtelen úgy érzek, hogy most teljesedett be, hogy a Cinzanós címke az egy visszaigazolása annak, hogy létezik egy nálam ménál fejlettebb kultúra, egy kifinomodottabb. Tehát, hogy mi milyen kis egyszerűek vagyunk, hogy nem tudom, mondjuk egy falusi padláson nézegettünk vermutos címkéket.
A 80-as évek elején?
A 80-as évek elején, igen, és hogy vannak, akik pedig hát valószínűleg minden nap ilyenekkel találkoznak, és tudják, hogy ez mire való.
De ön azt mondja, hogy ebben benne volt az egész olasz reneszánsz.
nyilván ez a találkozás ez túl erősre sikerült akkor. Tehát azt is látom rajta, hogy ugye voltam már én korábban mondjuk templomban, és hogy ez nagyon hasonlít a barokk templomokra. Tehát ugye nyilván mondjuk egy gyerek mondja ezt, hogy ez tök olyan, mint egy barokk oltáron ezek a szirádás putokkal, meg egyéb ilyen fényekkel, aranyakkal ellátott ornamensek. De tulajdonképpen most is ugyanezt kell, hogy mondjam. Tehát ez egy eklektikus dizájn a 19. század közepéről, hogyha én most mondom. És az összes részt ugyanúgy ki tudjuk elemezni, tehát hogy mondjuk maga az, hogy ilyen ornamensek vannak valamin, az ugye korabeli dísztárgyakat, sorozatgyártott dísztárgyakat idéz, vagy eklektikus homlokzatokat. A színvilág az meg teljesen a reneszánsznak a pompáját villantja fel. A tipográfiája az meg tipikusan 19. századi, egy ilyen útkereső tipográfia, tehát nincs annyira megtervezve, mint mondjuk a 20. századi boros címkék, vagy bármilyen címkék.
Mit jelent a megtervezett érzés szókapcsolat?
Azt igyekszem ezzel mondani másképpen, rokonértelmű szóként, hogy vizuális identitás, de mondok erre is akkor egy olyan kirohanást, hogy a reklámozók azok nagyon sokszor annyira messzire mennek, amennyire mehetnek, amennyire a társadalom hagyja őket, tehát a közízlés hagyja őket messzire menni. Tehát hogyha mondjuk egy pipázó csecsemő hoz profitot, és ez társadalmilag elfogadott, akkor pipázó csecsemős plakátok fognak integetni a reklámokon, mert hogy a bennünk élő eszmék, történetek, azoknak a meséknek az építőkövei, amiket mint tükröket látunk a reklámokban, amik minket igazolnak vissza, a mi elsajátított eszméinket. De ezt inkább propagandának hívjuk, és akkor itt húzunk egy vonalat, de van olyan is, amikor egyszerűen csak meg kell valamit tervezni. Tehát, hogy a termékhez hozzá akarok jutni. És arra pedig egy jó logó, egy jó arculat kell, vagy egy jó kommunikációs stratégia. És mondjuk akkor erre meg nem a pipázó csecsemő lesz a példa, hanem mondjuk az, hogy egy csavartboltban csavart akarok venni, és megvan, hogy milyen csavart, és nem fognak engem politikai jelszavak motiválni, hanem csak egyszerűen az áttekinthető honlapot, az biztos, hogy előnyben fogom részesíteni, és azt, amikor tisztán látom azt, hogy hogyan jutok hozzá ahhoz a konkrét termékhez. Illetve az, hogy vannak olyan márkák, amikben így is meg kell bíznunk. Tehát valaki mondjuk ipari alpinista és karabinerekkel dolgozik. Ha én egy karabinert veszek, akkor az az életemet jelenti. Tehát, hogy én amikor kikötöm magam, akkor meg kell bíznom ebben a termékben. Ott biztos, hogy én nem fogok árleszállításon, vagy nem tudom, nagy áruházban olcsó karabinereket venni, sőt nem is léteznek ilyenek, hanem nagyon megnézem azt, hogy ez tényleg az a márka, és az összes biztonsági előírás is teszt, és nem tudom, minek alá van vetve. Mivel hogy 130 méter magasságban mondjuk azzal kötöm ki magam. És akkor márkának hirtelen óriási szerepe lesz. Tehát, hogy így a fogyasztó szempontjából vannak ilyen érdekes fogódzópontok, amiket tudok ajánlani a könyvben.
Megtervezett érzés, avagy élet a márkákon innen és túl. Szalai Miklós könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg.